Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 50. Zsoltárunk első versét. Az 50. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Az erős Isten, uraknak ura, szól, és a földet mind előhívja. Foglaljunk helyet, testvérek! És a hittan évnyitóra kerülne sor pár percben.
Ebben fogunk mindjárt felállni. jó maga, meg mindenki a saját iskolájában, saját iskolájában lesz. Vasárnap a gyerekisten szerve 9 órakor kezdődnek. Mindenkinek javaslom, hogy aki tudik, érdeklődik a kisgyerekről, a fogadáskorból, egészen a 6-tól 7-től iskolájában, hátában lehetnek. Ennyit szerettem volna, nagyon röviden elmondani, hogy őrizzelnek és áldozatok, minden nyitottak, és minden gyermeket, és minden családot, és minden minden kitartást az elkövetkező tanéken. Kimegyek a gyermeket,
köszönjük szépen! Folytassuk az Isten tiszteletünket a 207. dicséretünk éneklésével. A 207. énekünket énekeljük első versétől a 6. versig. Seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, az 50. Zsoltár van előttünk, így szól hozzánk Isten igéje az 50. Zsoltárban. Aszáf Zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat, emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, kik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Szela. Hallgass, én népem, hadd szóljak, te Izrael, én népem, hadd szóljak, s hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak, de nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatait tudod, vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a világ és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát és a bakoknak vérét iszomé? Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig ezt mondja Isten. Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szándra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, hátad mögé veted rendelésimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, ha paráznákat, társalkodsz velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző, leülsz és fele barátodra beszélsz. Atyát, fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevébe köszönjük néked ezt a napot, amikor eljöhettünk újra a gyülekezetbe, hogy együtt téged magasztaljunk és dicsőítsünk, és odaszálljuk magunkat néked való engedelmességre, engedelmes életvitelre. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel és igéddel szólíts meg minket, incsél is bennünket, és incs bűnbánatra, változtatásra, és biztos minket a te kegyelmeddel, a Jézus Krisztus áldozatáért való végtelen irgalmaddal, és segíts, hogy hívő szívvel, benned megújult bizalommal, irántad való szeretettel tudjunk kimenni majd ebből a templomból, azzal az indulattal, hogy odaszálljuk neked magunkat teljes engedelmességre és a te dicsőítésedre. Segíts bennünket, hogy ne hiába üljünk itt a templomban, hanem legyen értelme, jelentősége, és téged dicsőítsen az egész Isten tiszteletünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg életünket ebben az órában, és egyúttal megköszönjük néked most hálával mindazt, amit az elmúlt héten is kaptunk. Köszönjük néked, hogy a nehezekben, az nehéz pillanatokban veletünk voltál, segítettél, bátorítottál, biztattál. Köszönjük néked a szép pillanatokat, amikor fölemeltél minket. Köszönjük a testi áldásaidat és a lelki ajándékaidat is, amelyekkel körülvettél bennünket, és megajándékoztál teljesen érdemtelenül. És köszönjük néked, hogy most is kérhetjük, hogy bocsáss meg az elmúlt hét vétkeit is, amikkel megszomorítottunk. Köszönjük, hogy Krisztus véréért a kegyelem most is kiárad a szívünkre. Alkalmassá teszel arra, hogy előtted álljunk, hogy meghalljunk, megértsünk téged, együtt legyünk közösségben, egy közösségként a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Thank you. Isten tiszteletünk alapigéjét az 50. Zsoltárból olvassuk, az 50. Zsoltár 22. és 23. versét. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az 50. Zsoltár, Aszáf Zsoltára, ő kapta a Szentlélektől ezt a Zsoltárt is, és írta le, adta tovább, úgyhogy megérkezik hozzánk is. A Zsoltárnak azt hiszem, hogy az elsődleges célja, hogy emlékeztesse Isten szövetséges népét Isten dicsőségére. Erre újra meg újra emlékeztetni kellett a zsidókat, de minket is, Isten mindenkori, így mai népét is. Tudnélik, emlékeztetni kell bennünket arra, hogy a mi Istenünk, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, mérhetetlen dicsőségű, fenséges Isten. Ő kötött szövetséget a népével, úgy a zsidókkal, mint velünk is, és ha az ő dicsőség elhomályosul előttünk, akkor ennek negatív következményei vannak. Látjuk ebben a Zsoltárban, hogy Isten népének az istentiszteleti gyakorlata, illetve a hétköznapi élete is súlyos torzulásokat szenvedett. Mindez azért, mert Isten nagyságát szem elől tévesztették. Isten mind a két torzulást szóvá teszi, és fölragyogtatja népének a dicsőségét, és hívja őket arra, hogy őt lássák a maga dicsőségébe, kövessék a parancsolatait, vagyis helyes, igaz, neki tetsző módon tiszteljék őt. Nézzük akkor mindjárt itt az első 6 verset, amiben pontosan Isten dicsőségéről van szó. Azzal kezdődik a Zsoltár, hogy megnevezi Istent. Isten, Istenek Istene. Az Úr. 3 szó van a héber szövegben, él, Elohim, Jahve. Isten, Istenek, az Úr. Istenek, Istene, az Úr. Ez az Isten az, aki megszólal ebben az első versekben. Ő a beszélő Isten, aki nem néma, nem hallgatag, hanem szól. Megtöri a természet feletti világ csendjét, és elkezd belebeszélni ebbe a világba. Honnan beszél? A Sionról, melynek szépsége tökéletes. Onnan ragyog fel. A Sionon állt a Szent Sátor, aztán ott állt a Jeruzsálemi templom, amiben ott volt Isten trónterme, és onnan a trónterméből szólal meg Isten, és szól az egész földhöz, napkeltétől a napnyugtáig, mert minden emberhez van mondani valója. Azt a helyet választotta ki, mint kinyilatkoztatási helyet, és amikor ott megszólal, nem csak a közvetlenül körülötte lévő néphez, az ő szövetséges népéhez szól, hanem az egész emberiséghez szól, hozzánk is. Mi is beletartozunk ebbe. Amikor Isten megszólal, akkor ezt Aszáf hallja, és bizonyságot tesz róla, és azt mondja, hogy eljön a mi Istenünk, megint mondja, nem hallgat, eljön, tűztenger előtte, erős forgószél vagy szélvihar körülötte. Ezek voltak Istennek a kísérői, amikor megjelent a Sinain Mózesnek, vagy megjelent Illésnek a pusztában. Isten ebben a hatalmas látomásban, mint dicsőséges Isten jelenik meg, sőt, ami kidomborodik a vonásai közül az, hogy ő az igaz bíró. Igaz bíróként jelenik meg. És szólal meg a népek körében. Ítéletet hirdet. Hangos parancsszóval felszólítja az eget és a földet, a mindenséget, hogy gyűjtsék össze a népet az ítélőszék elé, a tárgyalóba. És amikor beidézi a tárgyaló terembe az ő népét, annak a kegyeseit is, meg a hamisakat is, mindazokat, akik a szövetséges néphez tartoztak, és hűséget fogadtak neki, hogy imádják őt, és engedelmeskednek az akaratának. És amikor egybegyűlik a nép a nagy tárgyalóba, ott zsibong ez a sokadalom, az igaz bíró jelképesen az asztalra üt a kalapáccsal, és megszólal a 7. versben, hallgass, én népem, hadd szóljak. Vagyis némuljatok el most ne ti beszéljetek, sokat beszéltek, most én hadd szóljak. Én, aki szövetséget kötöttem veletek, a ti istenetek vagyok, és ti elfogadtátok ezt, és a ti népem lettetek. Szövetségi jogviszony van köztem és köztetek. Szóval hadd közöljem veletek a tényállást, és az ítéletemet is. Szóval ez az egész kép, amivel kezdődik ez a Zsoltár, egy eléggé lenyűgöző kép. Minél többször olvassuk el, annál inkább úgy elénk tárul belőle, hogy itt nem akárkiről van szó, aki beszél a népével. Itt nem a pogányoknak a kitalált istenei közül jelenik meg valaki, nem Zeus, nem Jupiter, nem Allah, nem én nem tudom kicsoda, hanem itt az Isten jelenik meg, az élő Isten. Itt nem a filozófusoknak, meg az ideológusoknak az személytelen istensége jelenik meg, nem a deistáknak, a távol lévő hallgatag Isten, akinek nincs mondani valója, magasztos csendbe burkolózik. Egyáltalán nem ezekről van szó. Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről van szó. Nem a pogányok, és nem a filozófusok istenéről, aki mérhetetlen dicsőséggel bír, és aki nem rejti véka alá a mondani valóját, hanem közhírré tesz, és elmondja szóbeli formába, hogy mindenki jól megértse azt, amit mondani akar. És itt egyenesen ítéletet hirdet a népe fölött, a saját népe fölött. Azt lehet mondani, testvérek, hogy ez a jelenet, ez eszünkbe juttatja a világ végét is, amikor Isten a fia által maga elé fogja állítani az egész emberiséget. Engem is, titeket is, mindnyájunkat. De különösen is maga elé állítja a szövetséges népét. Azt mondja Pál apostol, hogy mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt. Szövetségese vagy ennek az Istennek? Ha nem vagy, akkor is meg kell jelenni, de ha az vagy, akkor is meg kell jelennünk az ítélő szék előtt. Szövetségese vagy? Hát rajtad a keresztség jele, ugye? Az a szövetség jele. Megkereszteltek. Részt vesz az úrvacsorában. Az egy szövetségi vacsora. Szövetség megerősítő étkezés. Fogadalmat tettél Istennek, hogy betartod az ő imádatát és követed őt a konfirmációkor? Megtetted. Akkor számítsál arra, hogy mint szövetségesét maga elé fog állítani. Ha nem vagy az, ismétlem, akkor is maga elé fog állítani. Mindegy, hogy akarsz, nem akarsz. Kikerülhetetlen. A bíró olyan személy, aki mindent tud rólunk, nincs előtte semmi titok, látja a motivumainkat, a céljainkat, ismeri az összes szavunkat, ismeri az összes gondolatunkat, ismeri az összes cselekedetünket, abszolút mindent tud rólunk. Azt is tudjuk róla, hogy igaz. Ő nem megvesztegethető, nem hamis, nem hazudik. Igaz, és azt is tudjuk, hogy igazságos. Tökéletesen igazságosan ítél, és mindenki azt kapja, amit megérdemel. Szóval ez a jelenet, amikor Isten a maga dicsőségében, mint bíró megjelenik a népe között, és elkezd hozzájuk beszélni, ez mint egy ilyen kicsinyített formában az, ami a világ végén fog történni. De az az igazság, testvérek, hogy minden alkalommal, valahányszor eljövünk ide a gyülekezetbe, és otthon a Bibliát a kezünkbe vesszük, vagy lelki alkalmakra jövünk, mindig az igaz Isten előtt, az igaz bíró előtt állunk, aki tökéletesen ismer bennünket. Itt is tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Ismeri az egész valónkat, a múltunkat, a jelenünket, még a jövőnket is, amit mi nem ismerünk, és elkezd hozzánk beszélni, hogy megítélje azt, ami rossz, és helyrehozza azt, amit elrontottunk, hogy megtisztítson bennünket, hogy megmondja, hogy mit vár tőlünk, hogy megerősítse, megbátorítson bennünket az akaratának a teljesítésére. Őt, mint a mi igaz bírónkat már ma is, itt is észre kell vegyük. Észre kell vegyük. Ott áll az életünk fölött, és mi ott állunk az ő színe előtt. Nem ő van a vádlottak padján, hanem mi. Bár szeretjük a bírót játszani Isten fölött, de fordított a helyzet. Olyan bíró előtt állunk, aki egyfelől mindent tud, másrészt meg akinek az ítélete ellen nem lehet föllebbezni. Nincs már föllebbezés, hogy majd valakihez még fordul. Nem lehet. Ő a legfelsőbb bíró. Az a végső ítélet, amit kimond, az úgy van, úgy lesz. Hogyha valamit ő bűnnek mond, akkor az az. És ha valamit erénynek mond, akkor az az. Ha a kárhozattal fenyeget, akkor azt nem véletlenül mondja. Ha örök életet ígér, az se a levegőbe beszéli. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy Isten, és ő egyfelől valóban megváltó is, meg üdvözítő is, de másrészt meg bíró is, igaz bíró. Soha ne felejtsük el ezt. Igaz bíró, aki nem csak a világ végén fogja az egész emberiséget, meg a népét is megítélni, hanem ma is megítél bennünket, itt is. Ez az ő dicsősége. És hála egyébként azért, ezt csak úgy zárójelben mondom, hogyha itt bűnösnek ítél is minket, ugyanakkor felkínálja nekünk Krisztus véréért, a keresztért az amnestiát, a megbocsátást, a teljes bűnbocsánatot, és szabad újat kezdenünk vele, és egymással is. Megtérhetünk, hitre juthatunk, új életet kezdhetünk, zárója bezárva. Tehát miután ebben a Zsoltárban fölragyogtatja Isten a maga lenyűgöző dicsőségét, mint bíró, elkezd a népéhez beszélni, és a második ponthoz érünk, megvizsgáljuk, hogy mit ítél. Mit közöl a népével? És látszik, hogy tulajdonképpen két dolgot kifogásolt. Az egyik az ő dicsőségének a megrablása a népek körében, a másik pedig az erkölcsi életükben tanúsított rendkívüli hanyagság. Vétkekben éltek. Mindkét dolog az ő tiszteletéhez kapcsolódik, az Isten tisztelethez kapcsolódik. És az Isten tiszteletet rontotta meg egyfelől az is, hogy őt nem látták annak, aki, másfelől, hogy nem követték azt, amit mondott nekik. Az első, az Isten dicsőségének a megrablása. Ezt úgy tudjuk megérteni, testvérek, hogy itt az igét elolvassuk. Azt mondja az Úr, hogy nem feddelek téged áldozataidért, égő áldozataid szüntelen előttem vannak, vagyis nem az a baj, hogy bemutatjátok nekem az áldozatokat az Isten tisztelet keretében, én írtam elő, ezeket nektek bemutatjátok, nem ez a baj. A baj az, hogy ehhez az áldozat bemutatáshoz a pogányságból származó tévedésetek társult. Tudnélik? Besoroltatok engem a korabeli pogány istenek közé. Megfosztottatok a dicsőségemtől, a páratlanságomtól, az exkluzivitásomtól. Nem ismertetek el annak, aki vagyok. A pogányok ugyanis azt gondolták abba az időbe, hogy az ő isteneik olyanok, mint ők. Az ember is megéhezik, megszomjazik, akkor eszik-iszik. Az Isten is ilyen, az istenségek is ilyenek. Megéheznek, megszomjaznak. Etetni, itatni kell őket. Mikor adunk nekik enni, inni? Amikor áldozatot mutatunk be. Az áldozattal etetjük, itatjuk őket. A Gilgames eposzban Istár panaszkodik, hogy nem adják meg neki az áldozatokat, és ezek miatt ő végtelenül éhes. Ez a tipikus. Az ember éhes és szomjas, kell neki étel, ital, az istenségek is ilyenek. Éhesek, szomjasnak kell neki étel, ital, valami, amivel túlélésüket lehet biztosítani, ráadásul, ha éhesek, veszélyesek. mint a férfiak. Nincs tel a hasuk, veszélyesek. Hogyha tele a hasuk a férfiaknak, akkor barátságosak. Ugyanígy vannak az istenek is. Tele van a hasuk, akkor számíthatunk arra, hogy jóságosak lesznek hozzánk, és nem tesznek nekünk keresztbe. Ez a pogány meggyőződés. Ha éhesek, hohú, vigyázni kell velük. Így gondolkoztak az egyiptomiak, a babiloniaiak, a kánaániak, és a zsidók meg úgy elkezdték ugyanezt gondolni az istenükről. Vitték ők az áldozatokat, papok vagy a nép, bemutatták, csak közben az istenkép, ami mögötte volt, az teljesen rossz volt. Megfosztották Istent a dicsőségétől. A 21. versben azt mondja Isten, te azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Ezt ott más összefüggésben mondja, de itt is igaz. Azt gondolod, hogy olyan vagyok, mint te? Megéhezek, megszomjazok. Etetni, itatni kell. És ha etetjük, itatjuk, akkor jó lesz hozzánk, akkor kegyes lesz hozzánk, akkor megállt bennünket, mert hát megadtuk neki, amire szüksége van. Miféle istenkép ez? Pogány istenkép. Értitek a feszültséget, hogy az Isten adott nekik áldozatokat, bemutatták, csak éppen Isten dicsőségét már nem látták, miközben az áldozatokat bemutatták, sőt, Istenről egészen pogány módon gondolkoztak. Isten dicsőségét a sárba taposták. Úgy is mondhatnánk, hogy megfosztották a szuverenitásától, az exkluzivitásától, a szentségétől, a fényességétől, a ragyogásától. Áldoztak, de hát az egész egy fabatkát nem ért Istennek, ez nem volt kedves. Elmondja nekik, hogy ha áldozatot mutattok be, akkor úgy tekintsetek rám, amilyennek magamat kijelentettem nektek. És ha áldozatot hoztok, legyetek hálásak nekem, és ha baj van, akkor tőlem kérjetek valamit, hogy szabadítsalak meg benneteket, mert megszabadítalak benneteket, mert irgalmas vagyok, és dicsőítsetek engem. De ne ezzel a mentalitással jöjjetek ide, hogy én egy ilyen éhes, szomjas Isten vagyok. Hát emlékezteti Aszáf által a népét, hogy én teremtettem mindent egyébként. Én teremtettem az egész mindenséget, a madarakat, az állatokat, mindent én teremtettem. Minden az enyém, mondja a 10. vers. Az összes állat, amit feláldoztok nekem, az az enyém, nem a tietek. Most odaadjátok nekem nagy kegyesen. Az az enyém. Ráadásul, mondja nekik a 12. versben, nem szorulok rá az áldozataitokra. Mert nincs szükségem ételre, italra, hogy jó kedvem legyen, meg ne veszítsem el az erőmet. Vagy rávehető legyek valamire. Azt gondoljátok, hogy tudtok tőlem nyerni azzal, hogy enni, inni adtok nekem az oltáron? Minek néztek ti engem? Nagy tévedésbe sodródott bele Isten népe, testvérek. És az az igazság, hogy ma is bele tudunk sodródni ugyanebbe a tévedésbe, hogy Istent megfosztjuk a dicsőségétől, és elkezdünk róla úgy gondolkozni, ahogy nem kéne. Ez egy vallási probléma, testvérek. Manapság például úgy próbáljuk mi is befolyásolni az Urat, hogy itt vannak például a jó tetteim, Uram. Nem áldozatokat mutatunk, jó tetteket. Milyen jó tetteink vannak. Tessék, Uram, ezzel ugye jogalapom támad nálad arra, hogy egymást megkapjak. Mert hát én olyan jó gyerek vagyok, jó kislány vagyok. Értitek, nem a jó tetteke van a probléma, hanem az, amire használni akarjuk. Befolyásolni, magunk mellé állítani, megszerezni valamit a világ királyától és a bíránktól, a dicsőségestől. Nem azt keresjük, hogy mit akar tőlünk, hanem hogy mit akarunk mi tőle. És akkor azt hiszük, hogy ez egy jó kis valuta, a jó tetteink, és akkor ezzel lefizethetjük, és megvehetjük magunknak az ő ajándékait. Elmondunk 10 mi atyánkot, elégetünk 30 gyertyát, egészen egyszerűen például. Aztán ott van, testvérek, az imádság is. Sokan azt hiszik, hogy az imádság az arra való, hogy Istent rávegyük valamire. Mondjuk, ezerszer elmondjuk ugyanazt, mert hogy ezzel hatni lehet rá, mint az imamalmot a keleti népek. tekerik, megy már elemes, meg nem tudom, motoros, meg minden, megy, mindig dürüzsolja, darálj ugyanazt a szöveget. Ezzel aztán majd hatni fognak az ő isteneikre, hogy végbe vigye, amire vágynak. Mi is mondjuk, megjelennek a keresztény könyvek, hogy az imádsággal lehet hatni az Istenre, hát akkor mondjad, konkrétabban, ne feleséget kérjél, hanem szőkét, ilyen magas, olyan magas, ilyen színű, olyan színű a haja, amelbősége, alábmérete, mondja minden neki, mert ezzel fogod őt rávenni arra, hogy tegyen neked valamit, ne általánosságokba beszélj. Ezek keresztény könyvek. Nem lesz világébredés, ha nem imádkozunk. De imádkozzatok a világ, mert az Isten akkor fog ébredést adni, ha mi erősen imádkozunk. Mintha mi uralkodnánk fölött az imádság. Nem az imádsággal van a baj, hogy rosszra használjuk, azzal van a baj. Megpróbálunk az Isten fölé emelkedni, és dirigálni neki. Nem beszélve a dicsőítésről, testvérek. Hát szent dolgok voltak azok az áldozatok. Szent dolog az Isten dicsőítése is. Előjönnek mindenféle karizmatikus tanítók, és előadják az embereknek egy Zsoltár igének a totál rossz magyarázatára alapozva a nagy bölcsességüket, hogy ha Istent dicsérjük és dicsőítjük, magasztaljuk lehetőleg minél hangosabban egy gyülekezetbe, akkor ezáltal elérjük, hogy megjelenjen közöttünk. Lehozzuk őt a földre, a gyülekezetbe. Csak lényeg, hogy dicsőítsük. Kell gitár, dob, meg minden. Mert ő a dicséretek között lakozik, nem így van a 22. Zsoltárba. Beszélnek össze-vissza testvérek, de a lényeg, hogy ha dicsőítjük őt, akkor egyszer csak közöttünk megjelenik. Mert ide kényszerül jönni, mert itt dicsőítik, és ő ott lesz, ahol dicsőítik. Tévedés, testvérek. Az egész tévedés. És lehetne még sorolni, testvérek, az adakozást, meg a bibliaolvasást, meg a bizonyságtételt. Megdöbbentő, hogy a legszentebb dolgokból is tudunk valami rosszat kihozni. Ugyanúgy, hogy a zsidók az áldozatokból, amit Isten eléjük adott. Ezt az egészet, testvérek, a sátán inspirálja. Kike mondjuk? A sátán a mágiát inspirálja. A mágia az a varázslás, amikor megpróbálunk hatni az Istenre, hogy azt csinálja, amit mi akarunk. Ez a mágia. Hogy valami történjen a látható világban, amit mi szeretnénk, magunktól nem bírjuk elérni, akkor rávesszük majd azt a felsőbb hatalmat, hogy ő csinálja meg. És idézz elő ezt vagy azt a változást a világban, amit mi szeretnénk. Nincs ott bennünk ez a gondolat, testvérek. Nincs ott bennünk ez a hajlam. Bennem is, nem csak bennetek. Nem igaz, amit mond az írás, hogy csalárdabb a szív mindennél? Gonosz az, kicsoda ismerheti azt? És nem igaz, hogyha Isten ránéz a szívünkre, akkor azt mondja, amit Ézsaiásnál, hogy én az Úr vagyok, aki a szívet fürkészem, a veséket vizsgálom, és megfizetek mindenkinek az ő útai szerint. Értitek ezeket a kemény dolog ez? A másik dolog, amit Isten, mint bíró szóvá tesz a népébe, az az, hogy formálisan vallásosok. Teljesen formálisan vallásosok. Nem ige szerinti az életük. Noha a törvényt tudják. Ezeket egyébként úgy szólítja meg, hogy gonoszok, akik megvetik őt. Felmondják ugye a zsidók bizonyos ünnepeken a törvényt. Az 5 Mózes 31-et olvassátok el, 9-től 13. versig. Ott Isten rendelkezik Mózes által, hogy 7 évente föl kell olvassák a zsidók előtt a szövetség törvényét. És meg kell újítsák az elkötelezettségüket amellett. És ezt csinálják. A szájukra veszik a törvényt. Meghallgatják, még mondják is, mert tudták. De az életükben nem követik. Ez a formális vallásosság. Tudom az Isten törvényét, de egyáltalán nem lesz az életemben, a külső életem vagy a belső életemben, és egyáltalán nem lesz irányadó. Meg se próbálkozom vele, hogy irányadó legyen. Élek úgy, ahogy nekem tetszik. Megyek az én saját fejem, érzéseim, meg a világ elvárásai után, és csinálom, amit én jónak látok, és élek a saját szabályaim szerint, a magam isteneként. De közben megjátszom a zsidót, a kegyes zsidót. Hát ez megjátszható, testvérek. megjátszható keresztényként is, református keresztényként, lelkészként is, presbiterként is, gyülekezetét, megjátszhatjuk ezt. Tudjuk az Isten törvényét, 10 parancsolatot, persze egyetértünk vele. Aztán, amikor kimegyünk a templomból, hát itt csak azért nem szegjük meg, mert nem tudunk nagyon mozogni, de amikor már tudunk mozogni a szánkat, meg a kezünket, lábunkat, akkor már ott odakint úgy szépen meg is szegjük. És már se Isten szeretete, se az emberek szeretete nyomelemeibe sincs jelen az életünkbe. Ez döbbenetes, testvérek. Aszáf elősorolja ebben a Zsoltárban, illetve Isten elősorolja általa a 7., 8., 9. parancsolatokat, hogy értsék a zsidók, hogy miről van szó, meg hogy mi is értsük. Tolvajt látsz? Mellé adod magad, társulsz hozzá, mondja. Te is lopsz. Meglopsz engem, meglopod az embertársadat. Paráznákat látsz? Társalkodsz velük, haverkodsz velük a paráznákkal. Melléjük adod magad. Ott van a következő, hogy a rágalmazókkal is együtt mondod azt, amit ők mondanak. Te is rágalmazod a saját anyát, fiát és a testvéredet is. Rágalmazott hazugságokat szórsz a fejére. Pedig megmondtam azt is, hogy ne lopj, azt is, hogy ne paráználkodjál, és azt is megmondtam, hogy ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Nektek mindez úgy, tudva vagyon, csak éppen nem cselekszitek. És ez attól, hogy tudjátok, hogy mi a törvény, meg a nagy ünnepeken elmondjátok, ettől nem lesz semmivé az, amit csináltok. A bűn marad a szememben. És én, mondja Isten, nem vagyok olyan, mint te. Te ezeket a dolgokat tolerálod. Te ezeket tolerálod, mondja a népének. Én nem olyan vagyok, mint te. Én nem tolerálom. Isten, testvérek, nem szereti ezt a fajta vallásosságot. Se a zsidóknál, se a keresztényeknél. Ezt a szóban kimerülő, meg elméleti tudásban kimerülő, de az emberi életet kicsit se érintő kegyességet. Ez egyenesen haragot vált ki Istenből. Ézsaiásnál azt mondja, hogy mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és az ajkával dicsér engem, de a szíve távol van tőlem, azért úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni. Ez a magatartás, az, testvérek, amit Jézus is ostorozott a farizeusokba. Azt mondja, hogy ti az Isten házát, ugye rablóbarlangát tettétek. Miközben ott lefolytatjátok az Isten tiszteletet formálisan, de közben a szívetek tele van kapzsisággal, meg egyéb dolgokkal. Az életetek szennyes, mocskos, szentségtelen, és ti ezt tűritek, viselitek, egyetértetek vele, támogatjátok, miközben Isten tisztelőnek mutatjátok magatokat. Jézus is ostorozta ezt, Pál apostol is. Római levélbe írja, te más tanítasz, önmagad nem tanítod? Azt hirdeted, hogy ne lopj, és közben lopsz? Megszólal a bíró, akkor is, ha eddig hallgatott. Itt van ebben a Zsoltárban az a vers, hogy én eddig hallgattam, a 21. vers. Hallgattam. Egy ideig az Úr nem szólt a népéhez, nem szól, hozzánk se szól, egy darabig hallgat. Türelmesen néz, hogy mit csinálunk. De ez nem azt jelenti, hogy mindenre bólint, amit művelünk. Az Úrnak az a csendje egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyetért a parancsolatainak a nyilvánvaló megsértésével. Értitek? Tehát hallgattam, de most már megszólalok, mondja Isten. Most már beszélni kezdek. Tévedsz, népem. Te tolerálod a bűnt, én nem tolerálom. És eléd sorolom, mondja. Elibét sorolom az összeset. Hogy tudjad, ez a kegyesség, ez nem tetszik nekem, és emiatt haragszom reád. Testvérek, úgy gondolkozzunk el ezen, hogy vajon nekünk is nem kell-e megalázkodnunk az Úr ítélete előtt, mert magunkat lehet, hogy nagyra tartjuk, hogy mi milyen komoly reformátusok, meg kegyesek vagyunk, meg hívők vagyunk, aztán közben otthon, meg a kapcsolatainkban, meg a hitetlenek között, meg a szolgálatainkban, vagy a szobánk mélyén, a képernyő előtt, vagy a szívünk mélyén olyan bűnöket engedünk meg magunknak, amiket nem kéne, és eszünk ágába sincs változtatni. Eszünk ágába sincs változtatni. Eszünk ágába sincs harcolni ezek ellen, a kísértések ellen. Hanem benne ülünk nyakig. De közben eljátsszuk azt, hogy mi templomba járunk, adakozunk, éneklünk, igét hirdetünk, mit tudom én, mit csinálunk. De közben anyagiasak vagyunk, becstelenül viselkedünk, hazudozunk, felemásigát vállalunk, hiúk vagyunk, bosszúállók vagyunk, irigyek vagyunk, és szabad folyást engedünk ezeknek. És közben próbáljuk megnyugtatni a lelkiismeret, de közben azért vallásosak vagyunk. Hát ez mit ér? A világ is tudja ezt, testvérek. Nem csak Isten tudja, Isten mindennél jobban tudja, de a világ meg átlát a szitán. Ha valamiért bántják ma a kereszténységet, az nem a hiteles keresztjének, hanem ez a formális, üres, erőtelen semmi, amit az Isten is gyűlöl. A világ meg kiröhög. Mert ez köszönjük, ebből nem kell. És akkor jönnek egyes politikusok, hogy hú, az iszlám hódítást látjuk, hogyan lehetne a kereszténységet újra eladhatóvá tenni. Hogyan lehetne újra, na vajon, hogyan lehetne újra eladhatóvá tenni? Itt a legrosszabb kombót látjuk, testvérek, ebbe az igébe. A legrosszabb kombót, amikor Isten dicsőségét megveti egy vallásos nép, és őt, mint egy ilyen pogány Istennek tartja, és a másik, ami ehhez hozzájárul, ami ezzel összekapcsolódik, hogy a törvényeivel nem törődik egyáltalán. Bár tudja őket, de nem követi. Még hajlandóságot sem mutat rá. Ez a legrosszabb kombó, testvérek, és ma is ez a legrosszabb kombó. Istennek se tetszik, de ez teljesen, mivel neki nem tetszik, nincs rajta áldás, és nincs ebben a fajta kereszténységben semmi erő. Abban a kereszténységben, amelyik Isten dicsőségét elveszi, amelyik a szentségétől, szuverenitásától megfosztja őt, lekicsinyíti a maga méretére, és az a kereszténység, amelyik az ő Jézusi törvényeit és útmutatásait a háta mögé dobja, így mondja, hogy a fenyítésemet szépen a hátad mögé dobálod, pedig én beszélek hozzád, de neked a szavam annyi, mint egy kis ízed, egy hátad mögé hajintod. Nem törődsz vele. Hát ennek nincs ereje. Ez semmi, testvérek, ez semmi. Az iszlám úgy elsöpri a kereszténységet azért, mert ennyire megromlott belülről, mint a semmi, mert még az Allah is, ők legalább nagynak látják Allahot, nem? És odaszánják magukat sokan az engedelmességre, persze azt mondjuk, hogy ilyen szélsőségesek, meg olyan, de nem mindegyik olyan szélsőséges. Úgyhogy menjetek el, már itt volt Szabó Pali bátyánk, annak idején már Isten nyugosztalja, már magához vette őt, de ő elmondta, hogy a nyugati egyetemeken tanított, és a fiataloknak az iszlám szimpatikusabb volt, mint a kereszténység, mert azt mondták, hogy legalább ott azt mondják, hogy tiszteld az atyádat, meg az anyádat. Ha nem tiszteled, akkor megmondják, hogy bocs, de mi ez? És a fiataloknak, mondja, a nyugati egyetemi értelmiségi fiataloknak ez az iszlám misszió hatott a lelkére. Legalább voltak valami keretek, az életnek volt valami kerete. Jöttek a keresztjének, azok meg ugyanazt harsogják a nyugati egyetemeken, mint amit a politikusok harsognak ugye a saját kis üléstermeikben, meg a médiában. Hogy minden szabad, minden szabad, minden szabad. Hát testvérek, ez a kereszténység, ez semmi, ezen ítélet van. Ha ebbe az állapotba vagyunk, ne talántán, akkor meg kell hallanunk, és nagyon meg kell szívlenünk ennek a Zsoltárnak pont a 15. versét. Azt mondom, mert hogyha ebbe az állapotba vagyunk családostól, gyülekezetestől, egyházostól, akkor ez, micsoda, ez a nyomorúság ideje. Ez a nyomorúság ideje. Ez egy végtelen nyomorúság ideje. És ebben egyetlen megoldást lehet találni. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Isten még mindig azt mondja az ő népének és az ő gyermekeinek, hogy hívjatok segítségül engem ti, akik megvetitek a dicsőségemet, és akik a törvényemet is lábbal tapossátok. Hívjatok segítségül, mert én megszabadítalak titeket, megújítalak benneteket, megváltalak benneteket, és elkezdtek engem dicsőíteni, mert látjátok újra a nagyságomat, a kegyelmemet, a szeretetemet, az irgalmam nagyságát, és elkezdtek élni az én akaratom szerint. Dicsőíteni fogtok engem. olyan komolyan el kell ezen gondolkozni, testvérek, hogy én szerintem ez nem kérdés, hogy a nyomorúság ideje van-e. Az van. Ebből egy kiút van, ha segítségül hívjuk az Urat. Imádságba. És azt mondjuk, hogy szabadíts meg engem ebből. Ebből a formális, téged lenéző kegyességből. És add, hogy az én Isten tiszteletem az egy helyes Isten tisztelet lehessen. A Krisztusért könyörülj rajtam. Az ő véréért bocsáss meg. És újíts meg engem, hogy dicsőítselek téged. Igen, ezzel fejezem be harmadik pontban. Mi az Isten kívánsága? Miután fölragyogtatja előttük a dicsőségét, és megmondja, hogy mi a bajom veletek. Azért közben úgy elmondja nekik, hogy mit is kívánok tőletek? Én azt kívánom tőletek, hogy lássátok az én mérhetetlen nagyságomat, az én dicsőségemet. Lássátok, hogy mindent tőlem kaptatok, és kaptok, és fogtok kapni. És ezért hálával áldozzatok nekem. Hála legyen a szívetekben, amikor hozzátok az áldozataitokat, kedves zsidók. Hogyha fogadalmakat tesztek nekem, akkor azokat az ígéreteket tartsátok be. Tegyétek, vegyétek magatokra nézve kötelezőnek annak a betartását. Ha azt fogadtátok, hogy hűen követitek, kövessétek. Ha egyebet fogadtatok nekem, teljesítsétek, és vegyetek komolyan engem, ezzel is engem dicsőítetek. Ha valami bajban vagytok, bűnbe vagytok, vagy valami egyéb bajban, engem hívjatok segítségül, mert ezzel is engem dicsőítetek meg. És hogyha megszabadítalak benneteket, akkor engem dicsérjetek, mert ezzel a dicsérettel is engem emeltek föl. És egyáltalán engedelmeskedjetek, és vigyázzatok arra az útra, amit én mutattam nektek a törvényben, hogy ezen járjatok, így éljetek. Ezek között, a keretek között. Kövessétek a törvényt. Isten ezt kívánja, hogy lássák az ő dicsőségét, és engedelmeskedjenek neki. Örömmel. Örömmel. Mert ez jó. Neki is jó, nekünk is jó. Mindenkinek jó. És ez ugyanígy igaz, testvérek, Jézusra. Ha valaki bemutatta ezt az igaz tisztelet, Isten tiszteletet, igaz kegyességet, akkor az Jézus. Ő teljesen hibátlan volt ezekbe. Ő mindig látta, hogy kicsoda az Atya. Mindig ott ragyogott előtte az Atya dicsősége. És a törvény meg, ő maga volt a törvény. Megtestesülése. Minden rezdülése összhangban állt az Isten akaratával. És ő igazán dicsőítette Istent, és igazán magasztalta, és mégis a kereszten kötött ki. Azért, mert mi nem vagyunk olyanok. Én nem vagyok olyan, meg ti. Mi nem látjuk Isten dicsőségét, és nem járunk az ő útján. Ezért vagyunk méltók a halálra, a kárhozatra. Ezt vette el rólunk Jézus. És erre szerzett nekünk kegyelmet. És aki ebből a kegyelemből él, vagy ezt elkérte, és ezt elkéri, és hiszi ezt a kegyelmet, azután odaadja magát Istennek. Látni fogja a dicsőségét, látni fogja a törvényét, és érteni fogja. Ha tudja, hogy mindent Istentől kapok, és neki vagyok hálás. Neki a hála áldozatul adom még magamat is, a kezem, lábam, nyelvem, az eszem, mindenemet. Odaszárom neki égő áldozatul. Ha kell, ha bajba vagyok, mit csinálok? Nem emberekhez szaladgálok, nem természetgyógyászokat firtatok, hanem hozzáfordulok, hogy ő szabadítson meg. Ő szabadítson meg. Ha bűneim nyomasztanak, ő szabadítson meg. Ha a halálfélelem szorít, ő szabadítson meg. Ha megszabadít, őt dicsőítem, őt dicsérem a szabadításáért. És egyáltalán naponta keresem, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Mondd meg nekem, Jézus, tanácsolj engem, mert úgy akarok élni, és harcolni akarok, ha nem sikerül. Hogy úgy, mégis úgy éljek, ahogy te akarod. Mert hálás vagyok neked, és szeretlek. Isten világossá teszi ebbe a Zsoltárba, hogy mit kíván. Lássátok a dicsőségemet, és kövessetek. Ez az igaz Isten tisztelet, és ez a helyes kereszténység. Segítsen bennünket az Úr. Az Istenek Istene, az Úr. Él Elohim Jáve, az igaz bíró. Segítsen bennünket megalázkodni az ítélete előtt, és segítsen, hogy hittel és bizalommal éljünk a kegyelemmel, és kezdjünk új életet. Olyan életet, amelyikbe látjuk az ő dicsőségét, látjuk az ő fenségét. és meghajlunk előtte alázattal, keressük az ő akaratát, és igyekszünk az útra vigyázni, mert így látjuk meg az Istennek szabadítását az életünk különböző dolgaiban. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ebben a zsoltárban is felragyogtatta dicsőségedet. Köszönjük, hogy ebben a zsoltárban is megintetted népedet két súlyos vétke miatt, de nem úgy, hogy nem adtál volna nekik lehetőséget bűnbánatra, megtérésre, újrakezdésre. És köszönjük néked, hogy meg is mondtad nekik egyértelműen, hogy mit kívánsz tőlük. Segíts, hogy mi is ma élő néped, mi is a szívünkre vehessük ezeket a dolgokat, és tegyük azt, amit vársz tőlünk, és amit munkálsz is bennünk. Mert köszönjük, hogy szent lelkeddel alázatot munkálsz bennünk. Bocsáss meg azért, hogyha a dicsőségedet a sárba tiportuk. És bocsáss meg azért, hogyha a törvényeidet nem követtük. És hogyha ezekbe a dolgokba úgy bele is testvettünk. És hogyha benne is vagyunk ezekbe a dolgokba, és nem is akarunk változtatni, könyörülj meg rajtunk. Mozdíts ki ebből a helyzetből bennünket is. És azt kérjük, hogy a te igéd által ragyogtasd fel előttünk a te mérhetetlen fenségedet, dicsőségedet, hogy lássuk, hogy ki a mi atyánk, ki a mi Krisztusunk, ki a mi megszentelő lelkünk. Köszönjük néked, hogy leborulásra serkent minket a te dicsőséged, a te szentséged, a te szuverenitásod. Köszönjük néked, hogy így állhatunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy munkálod a szívünkben akaratodnak tudakolását, keresését, annak a követését, szent lelkeddel végezd el bennünk, hogy megújuljunk ebben a dologba. És ha elbuktunk, menjünk kegyelemért, de újra kezdjük. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk a te akaratod teljesítésére. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket igaz kegyességgel, és add, hogy a mi Isten tiszteletünk kedves lehessen előtted. Dicsőítsen téged, magasztaljon a világ előtt, és megáldhassad azt. Így kérünk, hogy áld meg életünket, családjainkat, és köszönjük, hogy megáldod gyülekezetünket is, és mindazokat a gyülekezeteket, ahol ez történik, ahol a te dicsőséged előtt porba hullanak, és ahol a te akaratodat igyekeznek keresni és megtenni, és kegyelmedből élnek. Segíts, hogy ilyen gyülekezetek lehessenek országszerte, világszerte, egyre többen. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Köszönjük néked az új életeket, akik születnek közöttünk. Köszönjük néked azokat, akiket elviszel magadhoz, és az itt maradottaknak vigasztalást, reménységet adsz. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk az idejáró gyermekekért, hogy munkálkodj a szívükbe, hogy az igét hallják, értsék, higgyék, kövessék azt. Áld meg a gyerekmunkásokat, hittan oktatókat. Légy, Urunk, ezzel a munkával is, és áld meg az ebben serénykedőket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, könyörülj meg országunk vezetőin, adj nekik bölcsességet, irántad való szeretetet, népünk iránti felelősséget. Vezess bennünket is, hogy a magunk dolgait szerinted való módon tudjuk ellátni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy jövő héten, vasárnap, országos ifjúsági hétvégénk, illetve hát nem is a vasárnap, hanem az egész hétvége, péntektől vasárnap estig országos ifjúsági találkozónk lesz. Körülbelül 100-valahányan jelentkeztek, 110 körül vannak, ha jól tudom az adatot. Tehát jövő vasárnap lesznek itt megint fiatalok, közöttünk is. Hogyha valaki támogatni akarja ezt az alkalmat, anyagiakban lehet, átutalni, vagy a pénztárba is befizetni, elfogadjuk a támogatásokat. Jelzem, hogy a Bibliaórát a héten a szokott időben megtartjuk, és erről a Zsoltárról tudunk még egy kicsit beszélgetni. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy Isten hazaszólította Gyarmati Lászlót 90 éves korában. Gyarmati László Pivarcsik László testvérünknek és feleségének, Tündi nének, aki az énekkart vezeti, a családtagja, Tündi nének az édesapjáról van szó. Szabadkán éltek, ott hunyt el, 90 esztendős volt, ahogy említettem, és az ige jutott eszembe, amikor Tünde fölhívott, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Az Úrban hunyt el Laci bácsi, és kívánjuk itt maradt özvegyének és a család minden tagjának, ami Urunk közelségét és vigasztalását és békességét. Ugyanakkor jó hírünk is van, mert a Kálmán Csabáéknál megszületett a negyedik gyermek, újabb leány született az elmúlt héten, úgy hívják, hogy Franciska Ilona. Isten éltesse a kisleányt és kedves szüleit, testvéreit vele együtt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 345. dicséretünket, utána pedig a himnuszunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket. A 345. énekünknek mind a négy versét énekeljük, válaszolva az igére. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Himnuszunkat énekeljük.
Good. Áldás, békesség, kedves minnyájuknak. Hirdetem még, hogy akik szállást adnak az ifjúsági napra érkezőknek, azok maradjanak itt egy pillanatra a szószék körül, mert egy rövid információt kell megosztani velük. Tehát a szállásadók maradjanak. Köszönöm szépen. Áldott napot!